Dodo mai.
És az 512. énekünket keressük elő. 512. dicséretünket énekeljük végig. Szól, szólj hozzám, Uram, mert szolgált hallja szódat. Mind a 6 versével énekeljük.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Jöjjetek fennállva, hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy dicsérettel állhatunk előtted, dicsérve és magasztalva téged, ennek a világnak hatalmas teremtőjét. Köszönjük, hogy mindent te alkottál, ami körülvesz bennünket. és bennünket is te alkottál. Te alkottad az elménket, fülünket, szánkat, minden testrészünket, mindenestől a te kezedből kerültünk ki. Köszönjük néked, hogy úgy alkottál bennünket, hogy veled közösségben lehessünk. Hogy meghallhassuk, megérthessük a te hangodat, és mi is szólhassunk te hozzád, és elmélyülhessen a kapcsolatunk. Köszönjük, hogy te vagy az, aki ehhez hitet is teremtesz, és adsz a szívünkbe. Kérünk, hogy ezt a hitet, ha megadtad, erősítsd bennünk, és ha lehet, munkálj bennünk a mai napon is, a te szavad által. Kérünk, hogy te, aki beszélő Isten vagy, szólj hozzánk, ahogy énekeltük is, teljes szívünkből. Kérünk téged, hogy szólj és szavad teremtsen köztünk, és közted, és egymás között is, akik itt vagyunk, igazi közösséget, kapcsolatot. És kérünk, hogy szavad által gyógyítgasd azt, amit gyógyítgatnod kell bennünk, és dicsőítsd meg magadat előttünk, hogy lássunk téged. Nem csak mint hatalmas atyánk, hanem mint szerető mennyei atyánkat, aki szeretetedet Krisztus, a te fiad odaadásába mutattad meg irántunk, és ezzel bizonyítottad, specsételted meg, akire mutatnak most itt az úrvacsora jegyei is. Kérünk téged, hogy mutasd meg nekünk a te fiadat ma is, hogy higgyünk benne, hogy kövessük őt, hogy ő érte meg tudjuk tagadni magunkat, és teljes szívünkkel az ő követésére, szolgálatára álljunk. Kérünk téged, hogy áld meg együttlétünket szent lelked jelenlétével, és által a te magad légy itt közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, foglaljátok el helyeteket, és hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy írva található Jakab apostol levelének 3. részében, az első 12 versben. Jakab apostol közönséges levele 3. részének első 12 versében ezt olvassuk. Atyám fiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen. Mert minnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Íme a lovaknak szájába a zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. És íme a hajók is, noha mi nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Ezen kép a nyelv is kicsiny tag, és nagy dolgokkal hányja magát. Íme csekély tűz mi nagy erdőt felgyújt, a nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető, és meg is szelídítetett az emberi természet által, de a nyelvet az emberek közül senki nem szelídítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jöjjön ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztet édest és keserűt? Avagy testvéreim, teremhet-e a fügefa olajmagvakat és a szőlőtő fügét? Azonképp egy forrás se adhat sós és édes vizet. Kedves testvérek, a jótettek sorozatában ma a beszédről mondanék néhány gondolatot. A beszédről, ami az antropológusoknak és újabban már a filozófusoknak igen nagy fejtörést okoz. Honnan származik ez a képességünk? Hogyan alakultak ki azok az agyi, szervi adottságok, amik ezt lehetővé teszik, mármint hogy beszéljünk? Valamit leütöttem. János, gyere már, mert itt valahogy. kapcsoljuk fel egy kicsit. Köszönöm. Elnézést kérek. Tehát hogyan alakultak ki azok az adottságok, amik lehetővé teszik, hogy beszéljünk? Az evolúció hívei nem tudnak választ adni, pontosabban kielégítő választ adni a beszéd eredetére. Azt látják, hogy ez egy olyan csoda, amivel az állatok nem rendelkeznek, így hangokat tudnak ugyan kiadni, de nem bírnak beszélni, mind szellemi, agyi, szervi feltételek hiányoznak ehhez. Ezért egy ideje már az antropológia is a beszéd a nyelv alapján különbözteti meg az embert a nem embertől. Régebben még az eszközkészítés volt az, ma már a nyelv, a verbalizálás képessége, ami az embert megkülönbözteti a számukra. Minden esetre a beszéd titkát nem tudják megmagyarázni kielégítő módon a naturalista antropológusok. Látják, hogy ez kiemeli az embert a többi teremtmény közül, és látják, hogy egyszerűen ez a csodálatos képességünk van, de hogy ez pontosan honnan van, azt nem képesek pontosan megmagyarázni. Mi keresztény emberek másképpen vagyunk ezzel. Teljesen másképpen, mert mi a Szent Háromság Istenből indulunk ki, és az ő drága kijelentéséből. Ő pedig a Bibliában úgy áll előttünk, mint aki létezik, és egy beszélő személy, aki már akkor is tudott beszélni önmagával, amikor még nem volt rajta kívül semmi, csak ő volt egymaga. A Szent Háromság Isten tagjai, az Atya, Fiú, Szentlélek tagjai, Szentlélek egymással kommunikálnak, egymással beszélnek, ahogy a Szentírásban ezt Isten maga eldadogja, ha szabad így mondani, alkalmazkodva a mi felfogó képességünkhöz, eldadogja nekünk. Amikor ez az önmagával beszélő Isten megteremtette az embert, akkor ő az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette. És ez azt is jelenti, hogy az embert úgy teremtette, hogy képes legyen fogalmakban gondolkodni, és képes legyen érteni, képes legyen beszélni, megadta ehhez az agyi és egyéb szervi feltételeket az embernek. Tudnék azért, hogy az ember tudjon elsősorban vele kommunikálni, de másrészt azért, hogy mi egymással is tudjunk kommunikálni. A keresztény ember számára, aki a Bibliából indul ki, a teremtőből, a teremtésből indul ki, annak számára ez a jelenség, a nyelv jelensége nem megmagyarázhatatlan, hanem nagyon is logikus magyarázatot nyer a Szentírás felől. Nem teljesen értjük ezt a dolgot, de hittel elfogadhatjuk és megnyugodhatunk benne. Az biztos, hogy a Szentírás szerint az Isten képmására és hasonlatosságára teremtett első ember, Ádám és Éva nem makogott egy pillanatig se. Ők tudtak beszélni, ahogy a Biblia tanúsítja ezt, Istennel is tudtak beszélni, és egymással is tudtak kommunikálni. Ádám képes volt arra, hogy az állatoknak például nevet adjon. A csodálatos dolog, hogy az ember Istennel tud beszélni, tényleg kielégül ezzel, hogy és meg tudja őt érteni, kielégül azzal, hogy tudunk egymáshoz is beszélni, és egymást meg tudjuk érteni, testvérek. Igen, igen szép dolog ez, hogy a beszéd által, meg a hallás által ugye be tudunk lépni egymás életébe. Meg tudjuk osztani egymással a gondolatainkat, az érzéseinket, a hangulatokat, a kívánságokat. Ki tudjuk fejezni magunkat, az örömünket, a bánatunkat, a szomorúságunkat, a fájdalmunkat, keserűségünket, sok mindent ki tudunk fejezni. Így kitárhatjuk a szívünket a beszédben a másik ember előtt, és létrejöhet egy kapcsolat egymás között, sőt elmélyülhet, megerősödhet egy kapcsolat az emberek között, ha beszélnek egymással. Csodálatos adottsága ez Istennek, hogy így egymás között így tudunk kapcsolatot létesíteni, és nem csak úgy vagyunk egymás mellett, mint ilyen holt tárgyak tulajdonképpen. Nos, Jakab apostol rámutat, hogy na nézzétek, milyen kis testrészünk a nyelv, mégis mekkora nagy jelentősége van. Amilyen kicsi, olyan borzasztó nagy a jelentősége. két képet is használ ennek érzékeltetésére, az egyik a zabla, a másik a hajókormány képe. Nagyon szemléletesen beszél Jakab. A lovak szájába zablát vetnek, és az a zabla nem egy nagy dolog. Mondjuk a ló egész nagyságához képest. Egy kis dolog. Kis szídarab, kis vasdarab. És mégis, amikor ez a ló szájába kerül, akkor az ember, akár mint lovas, akár mint mármint hogy kocsis, teljes mértékben tudja uralni a többnyire, nekem egyszer nem sikerült, többnyire tudja uralni a lovat. Ellenőrzésünk alatt, irányításunk alatt tudjuk tartani, ezzel a kis szerkezet által. Ugyanez igaz a hajó kormányra is, milyen kis szerkezet az az egész nagy hajótesthez képest, még azokhoz a régi ókori hajótestekhez képest is kis szerkezet, és mégis, hogyha azt használja valaki, akkor azt a nagy hajótestet oda lehetett irányítani, ahova akarták, és ez egy lehetővé tette, hogy a kormányosnak, a kapitánynak az akarata érvényesüljön a maga tehetetlen nagy hajótest fölött. Többnyire az ő akarata érvényesüljön, ha csak nem a tenger akarata, vagy a szél akarata érvényesült. Minden esetre valóban szép képek ezek, és érzékelteti velünk Jakab, hogy hát a nyelvünk is igazából egy kis nyúlfarknyi testrészünk, de mégis óriási nagy jelentősége van. Először is a beszédünknek a forrására hadd utaljak. Azt mondja a Szentírásban az Úr, hogy mindig a szív teljességéből szól a száj. Tehát a beszédünk forrása az a szívünkbe rejlik. Amivel tele van a szívünk, az szólja a szánk. Na mostan azért a nagy kérdés, hogy a szívünk mivel van tele. Vagy úgy is lehetne ezt kifejezni, hogy a kérdés, hogy ki uralja a szívünket. Ki uralja a szívünket. Ugyanis amíg nem hiszünk Jézus Krisztusban, nem fogadjuk be őt a szívünkbe, az életünkbe, addig a bűn uralja a mi szívünket. A bűn törvénye uralja a mi szívünket, a gondolatainkat, az érzelmeinket, az akaratunkat, a fantáziánkat, és amíg a bűn uralja, testvérek, a mi szívünket, addig a nyelvünkön is azt fog kijönni, amire a bűn képesít minket. Ha valakinek a bűn törvénye uralja a szívét, akkor abból a szívből bűnös beszédek csordogálnak majd. Amikor azonban hiszünk Jézus Krisztusban, és ő lakozást vesz hitáltal a szívünkben, az ő lelke által, akkor felszabadítja a szívünket a bűnnek az uralma alól, és képessé tesz, szerinte való képessé tesz. Nem kényszerít, képessé tesz tőle való beszédek, szerinte való beszédek szavak kimondására. Ha ő uralja a szívünket, akkor megadja, hogy a beszédünk Isten szerint való legyen. Ha a bűn által uralt szívünkből szólunk, akkor az a beszédünk egyébként rombolni fog, ha meg az Úr Jézus által uralt szívünkből jönnek ki a szavak, amik tőle jönnek, akkor meg építeni fognak. Bár olykor ezek a szavak is rombolnak, mert hogy az Úr üzenete is olykor lerombol bennünk bizonyos tévhiteket, vagy téves elképzeléseket, rossz beidegződéseket. Minden esetre az Istentől jövő beszédek, amiket mondanak nekünk, vagy esetleg mi mondunk másnak, azok hasznosak. Isten dicsőségét fogják munkálni. A nagy kérdés tehát újra az, amit az elején föltettem, hogy ki uralja tulajdonképpen, úgy általában is, meg egy adott pillanatban is, az életem egy adott szakaszában, egy adott helyén, ki uralhatja a szívemet. Mert az fogja meghatározni a beszédemet. Ki uralhatja a gondolataimat, mert amiről gondolkodom, arról fogok beszélni. Ki uralhatja az érzelmeimet, mert azok is kihatnak a beszédemre. Ki uralhatja a fantáziámat, mert az is kihat a beszédemre. Ott belül egy adott pillanatban, mondjuk egy otthoni vacsora közben, vagy akár egy szószéken, vagy a munkahelyen egy megbeszélésen, ki uralhatja a lelkemet. Mert az meghatározza majd az ott tanúsított beszédemet. Nos, a szavaink, ahogy látjuk, fakadhatnak az Úrtól, az Úrból is, másrészt azonban nagyon sötét forrásból is. Erre is rámutat Jakab, mert el akar bennünket ezen gondolkoztatni. Azt mondja, hogy a nyelv maga is lángba borul a gyehennától, és akkor aztán lángra gyújt mást is. Ez, hogy a gyehennától lángra gyullad a nyelv. Ez azt jelenti, hogy amikor a bűn, a sötétség, a sátán uralja el a szívünket, és onnantól kezdve a beszédünket is. Meggyújtja a pokol tüze, ami nyelvünket, hogy így mondjam, a beszédünket. És a beszédünkben is a pokol tüze fog fellobbanni. Nagyon kemény kifejezés ez, de emlékezzünk arra, hogy a sátán ment oda Ádámhoz és Évához, pontosabban hát Évához, és kezdett vele beszélni. És Éva kezdett vele beszélgetni. És ebből a beszélgetésből fakadt az, hogy ami történt. És Ádámot is ugye belehúzta szegény Éva, ősanyánk, ebbe a nyomorúságba. Romlásba döntötték az utódaikat. Most valahogy, testvérek, furcsa dolog ez, de a gyehenna, a sátán, a pokol, a bűn, mindezek valahol azonosak, bár valamelyik személy, valamelyik nem, de mind egy kategóriába tartozik, és ezek ott laknak benn, ott lakhatnak benn. És amikor ezek eluralják a szívünket, akkor meggyújtják a beszédünket is, és a beszédünk is gyújtó lesz. A pokol tüzét fogjuk terjeszteni magunk körül mi is. Nagyon sötét dolog ez, amit itt mond Jakab, és ennek igazából csak egy alternatívája van, tudnélik, hogy valahogy Jézus uralja el a szívünket, a lelkünket, az ő lelke által. És a Szentlélek is, ha szabad így mondanunk, meggyújtja a szívünket, de ő egész más tüzet fog a nyelvünkre adni. Egész más beszédek fognak, egész más gyújtó beszédek fognak kiáradni belőlünk. Akkor nem pusztító erejű lesz a szavunk, hanem és kárhozatba döntő, hanem építő erejű lesz, és a mennybe segítő. Ez egy hasznos tűz lesz. Egy melegítő tűz, egy tisztító tűz, ha nem is purgatórium. Világító tűz. Ez egy teljesen más lesz. A lélektől inspirált, az Úr Jézustól inspirált szavaink, beszédeink, azok mások lesznek, mint amit a gyehenna inspirál bennünk. Ki uralja a szívünket? Mert az uralja a beszédünket. Íme tehát a beszéd forrása. Nézzük azonban másodszor az Isten szerinti beszédet. Ugye elmondtam az elején, hogy Isten beszédes személy. Olyan csodálatos dolog ez a Bibliában, nem tudom hányszor jön elő, de hogy ő nem egy hallgatag, magába forduló, magába zárkozó valaki, hanem megnyilvánult és szólt hozzánk. Szólt bizonyos emberekhez közvetlenül is, de hozzánk a Biblia által szól, közvetett módon. Szól, és az ő szava, testvérek, ami a Biblia által megszólal, a Biblia hirdetése által megszólal, ez a legnagyobb titok az egész világon. Mert hogy van az, hogy mi ezt hallgatjuk, olvassuk, és ezáltal történik a mi szívünkbe valami. Elkezdünk egyszer csak ő benne bízni. Elkezdünk hinni benne. Ebből egyszer csak, amikor hittel befogadjuk a szívünkbe az ő szavait, megerősít bennünket az ő szava lélekben. Megvigasztal bennünket, fölemel bennünket az ő szava. Megbátorít, ha félünk. Valami hatást vált ki a lelkünkben. Megnyugtat minket, ha hittel befogadott ige. Ez Istennek ez a beszéde, ez a legnagyobb titok a világon, testvérek. Ezáltal mindig valami létrejön. Bennünk is létrejön, mint hogy annak idején az világ kezdetén szólt és létrejött az egész világ. Az anyagi világ, a szellemi világ. Egyszerűen, testvérek, ez egy csoda, az Istennek az igéje, az Istennek a szava. És az is csoda, hogy az ő szava egyáltalán emberi szavakban jut el mi hozzánk. Mert akár a Bibliában, akár egy prédikációban, ha tényleg igehirdetés az, emberi szavak hangoznak el. Ugyanolyan szavak, amikkel mi beszélgetünk egymás közt a munkahelyen, vagy az utcán, vagy a szomszédban. Ugyanazok a szavak. És mégis az ő szavai, az ő üzenete van bennük. Ez egy teljesen csodálatos dolog a számomra, és legyen az a ti számotokra is, hogy Isten a mi emberi beszédünkben, vagy beszédünk által szólal meg. És bizony csodálatos dolog, ha egyszerűen a szívünk, a lelkünk hittel megnyílik ezek előtt, az ő szava előtt, befogadjuk ezeket magunkba, és megtelünk az ő szavaival. Azt mondja Pál apostol a Kolossi levélben, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Telítődjetek meg a Krisztus beszédével, és megmondja, hogy hogyan, hogy tanítva és intve egymás zsoltárokkal. Amikor éneklitek a zsoltárokat, amikor dicséreteket énekeltek, lelki énekeket, hálával zengedeztek a szívetekben is, de a szátokkal is az Úrnak, teljetek meg a Krisztus beszédeivel. Megtelünk mi mindennel, testvérek, sokszor ugye nézzük a tévét, újságot, hallgatjuk, nem tudom, mi tele vagyunk mi mindennel, csak nem a Krisztus beszéde lakik bennünk gazdag, hanem a világ beszéde. Akkor nem csodálkozhatunk, hogy az is fog belőlük majd kijönni, kibukni adandó alkalommal. Ha tele volnánk a Krisztus beszédével, akkor ez a csodálatos ige jönne ki belőlünk is, amik másokat valóban bátorítanának, gyámolítanának, fölkarolnának, eligazítást jelentenek, erőt jelentenek, világosságot jelentenek, építik Isten országát, és testvérek, hitre segítenek másokat. Hitre segítenek másokat. Az a legcsodálatosabb dolog, testvérek, amiről mi beszélhetünk, ha megteltünk vele, a Krisztus evangéliuma. Ha megtelik a szívünk Krisztus evangéliumával, és akkor egyszer csak az jön ki belőlünk. A Krisztusról szóló örömhír, a Krisztusról szóló bizonyságtétel. Akkor elkezdünk arról beszélni, nem másról, persze arról beszélünk, amivel meg vagyunk telve. Ha Krisztus beszéde, az evangélium lakozik bennünk, akkor arról fogunk majd beszélni az embereknek. És ez nekem is nagy dolog, hogy engem Isten erre hívott el, hogy Jézusról így beszéljek, de titeket is erre hívott el. Telítődjetek meg a Krisztus evangéliumával, azt gondolkozzatok ezen. Fogalmakba, szavakba gondolkoztok, gondolkozzatok rajta, és utána erről fogtok majd beszélni is. Ne engedjétek, hogy a sátán, vagy a világ, vagy nem tudom én kicsoda, kiverje a szívetekből az evangéliumot. Mindig emlékeztessétek rá magatokat. Azt mondták a puritánok, hogy mi minden nap hirdetjük saját magunknak az evangéliumot. Mielőtt másoknak kezdjük hirdetni. Amikor elcsendesedünk igeolvasásban, amit külön is nagyon fontosnak találok a napi életutunkon, hogy olvassuk az igét, és megteljünk vele. Hirdessük közben magunknak az evangéliumot, emlékeztessük magunkat Jézus Krisztusra, az ő drága személyére, az ő drága életművére, azon belül is különösképpen a keresztjére, a sírjára és a feltámadására, a megdicsőülésére. Mondjuk el ezeket hálaadással, idézzük fel magunkban újra meg újra, és dicsérjük érte őt. Teljünk meg az evangéliummal, és azt fogjuk majd mondani is másoknak. És azt fogják majd nekünk mondani, hogy mi szépek a hegyeken az örömmondónak, az örömhírmondónak lábai. És nem azt mondják, na már megint itt van ez? Akkor tudjuk, hogy mi kezdődik. Panasz délután, pregyka délután, nem tudom én micsoda, mert megjött ez, akkor erről ez jut eszünkbe. Nem, megjött ő. Aki biztos valami jó dolgot fog nekünk mondani. Ha hallgassuk csak. Jakab ezzel kapcsolatban felhívja egyébként az olvasóinak a figyelmét, hogy ne akarjanak sokan az igének a tanítói lenni. Miközben mindenkinek bizonyságot kell tenni Jézusról, aközben nem kell mindenkinek feltétlenül arra törekedni, hogy az igének a tanítója legyen. Aki tanítója akar lenni az igének, a vigyázzon, mondja Jakab. Vigyázzatok. Én is mondom nektek, mint ahogy magamnak is. Vigyázzatok, mondja Jakab, mert kétszeres szigorúsággal fog minket Isten megítélni azért, amit beszélünk, amikor tanítjuk az igét másoknak. Nagyon sokszor azt gondolják az emberek, én is gondoltam, hogy hát de jó ez a lelkészi szolgálat, hogy ottan kiáll az ember, és akkor ott másokat tanítgat. Mert oda figyelnek rá emberek. Hát mindenki azt szeretné, hogy odafigyeljenek rá emberek. Hát én is szerettem volna. De álljon csak meg a menet. Az Isten fog engem kétszeresen megítélni azért, hogy mit mondok, amikor a szószéken állok és prédikálok nektek, és tanítalak benneteket bárhol az Isten igéjére. Nekem ezt tudatosítani kell magamba. Az Isten számon kéri rajtam az ő beszédét szigorúbban, mint rajtatok. Ha csak nem ti is hozzáfogtok az ige tanítóinak a szerepéhez, és ti is elkezditek másoknak tanítgatni az igét. Lehet, hogy hozzáfogtok, és hozzá is kell fogni, mondjuk, mint szülő, mint nagyszülő, és tanítgatni a gyermekeket az ige dolgaira. de mindig tudjátok, hogy nem mindegy, hogy miket beszéltek. Nagyon fontos ezt tudni, hogy ha tanítjuk az igét, nehogy eltorzítsuk az igének az üzenetét, egy kicsit se. Voltak ezek a régi lemezjátszók, ugye, hogy föltettük a lemezt, és akkor rá a tűt, és aztán nagy sercegés. Nem is sokszor. Nekünk ilyen lemezjátszónk volt, mindig serceget, és elnyomta a jó zenét tulajdonképpen. Hát sokszor lehet így, én is lehetek így, hogy annyira sercegek, hogy elnyomom az Úr gyönyörűséges beszédeit. Úgy meghamisítom, egy kicsit úgy eltorzítom. De ezért engem az Úr számon kér. Mint ahogy titeket is számon kér. Nem csak mint szülőket, nagyszülőket, mint gyerekmunkásokat is, akik itt vannak közöttetek, akik tanítgatjátok a többieket az Isten igéjére. Ez egy óriási nagy felelősség, és mindig tudnom kell, hogy Isten engem kétszeres mértékkel, kétszeres szigorúsággal fog megítélni. Mindig imádkoznunk kell, hogy segítsen minket az Úr, hogy ne beszéljünk az ő igéjeként ilyen meghamisított dolgokat. Ne akarjatok minnyáján tanítók lenni, mert tudjátok, súlyosabb ítéletünk lesz. Íme tehát, testvérek, néhány gondolata az Isten szerinti beszédről. Végül hadd mondjak valamit még az Isten telen beszédről. Az Isten telen beszédről. Ugye, ahogy megtelhetünk a Krisztus beszédeivel, az evangéliummal, és mondhatjuk azt, és mondhatjuk az íge tanítását másoknak, beszélhetünk az íge szellemében, az íge instrukciói szerint, ugyanúgy sajnos a nyelvünket másra is használhatjuk. Istentelen beszédek elmondására. Hogyan mutatja be Jakab az istentelen beszédet? Hát ezt érdemes átgondolnunk, testvérek. Először is ugye már említettem, hogy használja a tűznek a képét. A gyehenna tüze lángra gyújtja, mint egy gyufa lángra gyújtja a nyelvünket, és aztán ez is megszólalunk, és elkezd égni minden. Mint egy eldobott szó is erdő család tüzet okozhat, mint hogy egy eldobott csík erdő tüzet okozhat. Oda vetünk valakinek egy szót, és puf, lángra kap. Lángra kap a férjem, a feleségem, az otthonom, a gyerek, a gyülekezet, és a füstöl ott fulladozik mindenki körülöttünk. Vagy a lángok emésztik őket. Szomszédok esnek egymásnak, és lángol a kapcsolatuk. És így tovább. Lángra gyújtó beszéd. Ez Isten, az istentelen beszéd, az ilyen. Milyen sokszor látjuk ezt, hogy akár egy boltba. Elég egy szó, sorbálnak az emberek, elég egy szó, amit odavett valaki másnak. Már is az egész sor föl van háborodva, vagy megsértődik, vagy valami. Egy szó elég. És nem kell nektek ezeket elemezgetni. Tudjátok, miről van szó. Lángba borítja, mondja Jakab, egész életünk folyását. Olyan tüzet tudunk okozni, testvérek, vagy ez azt jelenti, hogy minden életterünkre kiterjed a pusztulás. Minden életterünkre, az egész életkörünkre, mindenre. Ahova megyünk, amik vagyunk, akikkel kapcsolatban vagyunk, minden tönkre mehet, tönkre tehetünk a beszédünk által. Minden tönkre tehetünk, felégethetjük magunk körül a világot beszédünk által. Nem csak úgy, mint egy Hitler, vagy Sztálin, vagy Rákosi, ők is felégettek életeket, meg országot, meg mindent. De mi is meg tudjuk azt csinálni. Megvan hozzá a képességünk, az adottságunk, a tűzképe, testvérek. Azt mondja aztán, hogy olyan, mint egy másik képet is használjak, abban, hogy a beszédünk olyan, mint egy szelídíthetetlen, fékezhetetlen vadállat. Megszólalunk, és a nyelvünk, mint egy vadállat. Maga körül csak csapkod, pusztít. Néha egy kicsit úgy visszafogja magát, de aztán kibújik belőle, ami benne van. Szelídíthetetlen, féke. Azt mondja Jakab, hogy mindenféle természetet meg tudtunk szelídíteni. Mi emberek. Meg tudtuk szelídíteni a vadakat, a csúszómászókat, vízi állatok, mindent meg tudunk szelídíteni. Be tudunk idomítani. Csak éppen a nyelvünket nem lehet, mert az egy ilyen megszelídíthetetlen, fékezhetetlen vadállat. És azt mondja Jakab, hogy senki az emberek közül, senki nem tudja megfékezni. Se te, se én. Ha önerőből próbálkozunk egyszerre, nem bír. Meg tudjuk szelídíteni az atomenergiát, a vízi energiát, a szél, mindent meg tudunk szelídíteni. Csak a nyelvünket nem vagyunk képesek. A beszédünket nem vagyunk képesek. Se a magunkét nem tudjuk megzabolázni, se a másikét nem tudjuk. Jobb is, ha leteszünk róla, hogy a másik beszédét is megzabolázni. Nem lehet. Egyedül Jézus tudja megszelídíteni. Csak is, kizárólag ő. Akkor betölti a szívünket. Betölti a szívünket az ő beszédével, az ő igéjével. Ő meg tud minket szelídíteni. Engem is, benneteket is. De közülünk nem. Aztán megint egy kép, hogy olyan, mint a telve van gonosszal, olyan, mint a kígyónak a foga, méregfoga. Hogyha, mint a kígyó harapása, hogy te halálos méreggel teljes, mondja az apostol. Halálos méreggel teljes. Ha beleharapunk valakiben, meg tudjuk mérgezni. Meg tudjuk nem csak megmérgezni, meg tudjuk ölni a másikat a szavainkkal. Vagy éppen olykor a hallgatásunkkal. Gyilkosok tudunk lenni a szavunk által, testvérek. Nagyon kemény dolgok ezek. Nagyon kemény dolgok ezek. Amikor valaki megöl megöli így lélekbe, vagy lelkileg, de megöli a házastársát, de lehet, hogy halálba is kergeti a másikat. Akkor megöl barátságokat a szavával. Emberek kiállnak népek elé, és megölik a népek egymás közötti jó kapcsolatát és viszonyát. A gyűlölködés szításával politikusok kiválóan szokták gyakorolni. Sajnos. Halálos méreggel teljes. Belefecskendezzük a másikba, amikor a háta mögött mondunk valamit, és aztán belefecskendezzük egy harmadikba a mérget azzal a kapcsolatba. És azt se tud utána normálisan nézni arra a másik emberre. És igen, döbbenetes dolog még az, amire képesek vagyunk tudni, ez a kettős beszéd. Ez a kétnyelvűség, amire az apostol fölhívja még a figyelmünket. Azt mondja, hogy hát lehetetlen, hogy egy forrásból kétféle víz jöjjön. Nem lehetetlen? Egy forrásból csak vagy édes jön, vagy keserű, vagy sós víz. Vagy ilyen, vagy olyan. Hogy van az, hogy a szívetekből mondja Jakab a keresztjéneknek, mert ezt meg már keresztjéneknek mondja, hol ilyen beszédek, hol Isten szerint való beszédek jönnek, hol olyan nyomorult beszédek, amiket istentelen beszédeknek kell nevezni, és rombolnak, gyilkolnak, ölnek, tüzelnek másokat. Hogy nem lehet egy, hogy valaki ilyen kettős beszédű legyen? Ez lehetetlen dolog. Azt mondja, a fügefa teremhet olajmagvakat? A szőlőtő teremhet fügét? Ilyen nincs. És olyan se lehet, hogy egy keresztény ember kettős beszédű legyen. Hát nagyon el kellett gondolkozzanak rajta a címzettek, meg mi is. Én is, ti is. Hogy mennyire szükségünk van nekünk az Úr Jézusra. Mennyire szükségünk van rá, mert ha egy pillanatra is eleresztjük őt, eltávolodunk tőle, azonnal képesek vagyunk mi is ilyen istentelen beszédekre. De ha közel vagyunk hozzá, ő általa megtagadhatjuk ezeket az istentelen beszédeket. Megtagadhatjuk a kimondásukat, dolgoknak, amiket lehet kimondanánk, de nem mondjuk ki, mert Krisztusért nem mondjuk ki, és helyette mást mondunk, amit Krisztus ad a szánkra, a nyelvünkre. Ő vele, ő általa mégiscsak megszelídülhet a nyelvünk. És építő, tiszta, szent, igaz beszédek hagyhatják el a szánkat, amik másoknak is a javára lesznek. A beszédünk legyen igen, igen, vagy nem, nem. Ami meg ezen felül van, az a sátántól van. Az ördögtől van. Nem lehet kettős beszédünk. Törekedjünk arra keresztényként, hogy Krisztusi legyen a szavunk. Isten szerint valóak legyenek a beszédeink, ne istentelen beszédek, hagyják el a szívünket, a szánkat. Nos, azzal zárom le, hogy a kérdés ma, hogy ki uralhatja tehát akkor a szívemet? Ki uralja a szívemet? Mert az szabja meg, hogy mi van ott, és milyen beszédek hagyják el a számat. Hát a legcsodálatosabb dolog, amit tehetünk, hogy életünkbe először, mondjuk bocsánatot kérünk az Úr Jézustól az istentelen beszédeinkért, mert hozzá kell szólnunk, hogy bocsásson meg nekünk, és őt hívhatjuk segítségül, hogy jöjjön a drága szavával, és töltsön be bennünket az ő igéjével, hogy aztán ezt az igét tudjuk valahogy valamilyen formában továbbadni az embertársainknak. Vajon nem vágytok erre a fajta beszédre? Kívánom, hogy az Úr határozhassa meg a gondolkodásomat, a szívemet, aztán a beszédemet is, hogy megszólalásaim áldásul legyenek, és mások javát szolgálva szolgálják Istennek a dicsőségét. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy szólsz hozzánk, és mi képesek vagyunk megérteni a te értelmes szavaidat. És köszönjük, hogy elgondolkozhatunk a te beszédeiden, és válaszolhatunk is neked imádságban. Köszönjük néked, hogy uralmad alá akarod vonni a szívünket, és be akarod tölteni a te igéiddel, a te igazságaiddal. Azért, hogy aztán azok határozzák meg a beszédünket, a mondani valónkat, a módját, a tartalmát is. Mert azáltal akarsz másokhoz is szólni. Rajtunk keresztül akarod hirdetni az evangéliumot, az örömhírt. Máskor rajtunk keresztül akarsz az íge más egyéb igazságaira is tanítani, körülöttünk élő embereket. Máskor rajtunk keresztül akarsz vigasztalni gyászolókat, szomorú embereket. Rajtunk keresztül akarsz fölemelni erőtleneket. Rajtunk keresztül akarsz útba igazítani tévelygőket, eltévedt lelkű embereket. Rajtunk keresztül akarsz sebeket orvosolni. Rajtunk keresztül akarsz világosságot gyűjteni emberi szívekben, családok életében, népek életében, a népünk életében, közösségeink életében. Könyörülj meg, hogy a szívünk ne a bűn uralma alatt álljon, és istentelen beszédeket visszhangozzon, amik csak ölnek, pusztítanak, hanem hadd adjunk mi tovább tőled való szent és tiszta és igaz beszédeket. Köszönjük néked, Urunk, hogy lehetséges ez. Nem valami abszolút lehetetlen dolog, amit te mondasz nekünk. Köszönjük, ha tapasztaljuk ennek a valóságát, ennek az igazságát, hogy veled megtelve, igéiddel betelve mások lesznek a szavaink is. Segíts minket, hogy a mi gyülekezetünkben is elhangozhassanak mindig a te igaz beszédeid. Igaz tanítások, tőled jövő módon, tőled jövő tartalmak hagyják el a szívünket, a szánkat. Így építsd, kérünk, a mi gyülekezetünket, és segíts, hogy így építhessük egymást. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, kérünk téged, hogy legyél most itt velünk az úrvacsoraosztásban is, és vondd közel magadhoz a szívünket. Imádkozunk a gyászoló testvérekért, azokért, akik nehéz terheket hordoznak, betegségterhét, munkanélküliségterhét, vagy egyéb terheket. Imádkozunk hozzád azokért, akinek öröme van, segítsd őket az örömben is megmaradni melletted. Köszönjük néked, hogy dicsérhetünk és magasztalhatunk téged, drága megváltónk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassátok meg. Ahogy láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik egyházunk rendje szerint jöhetnek az Úr asztalához, jöjjenek, szeretettel várjuk őket, ha és amennyiben akarnak, és magukat elkészítették erre. A másik hirdetnivalóm az, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Hirdetem, hogy megjött a Calvin kalendárium, a református fali naptár és a bibliaolvasó kalauz a 2011. évre. Igen fontosnak látjuk a napi igeolvasást, hogy az ige hirdetésben is utaltam volt rá, mert akkor telhetünk meg úgy, már a nap kezdetén, amikor még talán nem ér minket annyi információ, az Istentől, az Úrtól való információkkal. De ha este jutunk oda, vagy napközben, az is jó. Mert sokszor az ő beszéde olyan, hogy kiszorítja aztán belőlünk ezeket a egyéb ilyen információkat, amiket magunkba szívtunk, mint a szivacs. Az ige olvasás, az ige tanulmányozás fontos, és ebben lehet egy kis segítség, egy kis eligazítás ez a bibliaolvasó kalauz. Ajánlom a testvéreknek ezt, és másoknak is ajánlgassuk, vigyük. Jó lenne, minél több igeolvasó ember lenne. Hirdetem még azt, hogy megint az adventi vasárnapokon kiáll a kis énekkarunk, gyülekezeti küldöttségünk a Kárász utcába, és ott karácsonyi énekeket énekelnek. Adventi vasárnapokon este 18 órától van ez az énekelgetés, és aki oda szeretne menni énekelni, az már most az istentisztelet után kérik, hogy maradjon itt egy picit. Seprenyi Kata a kristályosodási pont, őt kell keresni, és akkor mindent megtudnak azok, akik tényleg szeretnének ebbe belefolyni. Jó dolog ez, már évek óta tart, és kedves dolog, hogy ott a karácsonyfa körül ott azért Jézusra emlékeztetjük ezt a eléggé Krisztus nélkül való világot, és ráirányítjuk a figyelmet a szebbnél szebb énekeink és énekek szavával is. Ha valaki ezeken az estéken esetleg nem akar énekelni, vagy esetleg azt mondja, hogy én nem tudok énekelni, akkor is szükség lehet rá, mert kimehet oda, ugyanis ilyenkor miközben azok, akik tudnak és szeretnek énekelni, énekelgetnek, közben ott némelyek traktátusokat osztogatnak, karácsonyi traktátusokat osztogatnak az arra menőknek, úgyhogy ha valaki nem tud énekelni, vagy nem akar énekelni, de szívesen osztogat traktátusokat, azokat is szeretettel hívogatom és buzdítom, hogy menjenek és vegyünk részt ebbe a karácsonyi előtti akcióba. Nagy rohanásba szaladgálnak az emberek, ugye készülve karácsonyra, hadd találkozzanak már kicsit az igének a világosságával mi általunk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, folytatva Isten tiszteletünket és készülve az úrvacsora osztásra, énekeljük a 442. énekünk első 4 versét, mint egy válaszolva az ige hirdetésre, de készülve is már a Krisztussal való hívő találkozásra. A 442. énekünk első verse így kezdődik: idvességünk, váltságunk, Jézus, hozzád kiáltunk.